Kedves testvéreim, az a szent ige, melyről szólni kívánok köztetek ezen az alkalmon Istenünk szent lelke segítségével, írva található a 103. Zsoltárban. Amíg az igét felolvasom és a lélek segítségével magyarázni kívánom, a testvérek foglalják el helyüket. A 103. Zsoltárból így szól hozzánk Istenünk igéje. Dávidé. Áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé. Minden elnyomottal törvényesen és igazságosan bánik az Úr. Megismertette útjait Mózessel, cselekedeteit Izrael fiaival. Irgalmas és kegyelmes az Úr. Türelme hosszú, szeretete nagy. Nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké. Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk. Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az Isten félők iránt. Amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket. Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az Isten félőkhöz. Hiszen tudja, hogyan formált, emlékszik rá, hogy porból lettünk. Az ember napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mező virága. Ha végig söpör rajta, a szél vége van, míg a helyét sem lehet felismerni. De az Úr szeretete mindörökké az Isten félőkkel van, és igazsága még az unokáikkal is, azokkal, akik megtartják szövetségét, és törődnek rendelkezéseinek teljesítésével. Az Úr a mennyben állította fel trónját, királyi hatalmával mindenen uralkodik. Áldjátok az Urat, angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek parancsát és hallgattok parancsszavára. Áldjátok az Urat, ti seregei, szolgái, akaratának végrehajtói. Áldjátok az Urat, ti teremtményei, mindenütt, ahol uralkodik. Áldjad lelkem az Urat. Kedves testvéreim, ezt a Zsoltárt olvassuk, akkor erre azt lehet mondani, ez egy igen bölcs és tapasztalt ember volt, aki ezt leírta. Azt is el tudjuk mondani, hogy olyan jó volt ezt hallani. Olyan jó, hogy valaki ezt összegezte, amit mi is szeretnénk olyan sokszor. Mennyire őszinte, hogy benne van ebben a Zsoltárban egy embernek minden küzdelme, minden öröme, minden bánata, és olyan könnyen és olyan egyszerűen megfogalmazta azt, amit mi olyan sokszor nem tudunk megfogalmazni. És itt van ez az ember előttünk, akire én azt tudom mondani, hogy valamilyen mennyei derű van benne. Azt sugárzik az egész Zsoltárból. Egy olyan emberi, aki nagyon sokat tapasztalt. Egy olyan emberi, aki buzdítja saját magát is. Aztán az is eszembe jutott, hogy ez az ember lehet, hogy öreg volt. Bár az a felirata a Zsoltárnak, hogy Dávidé, de nagyon sok bölcs magyarázó úgy véli, hogy nem biztos, hogy Dávid írta a Zsoltárt, bár számunkra ez szerintem lényegtelen most. De mégis egy olyan ember írta, aki néha úgy visszanézett az életére, szerintem ezt többször is megtette. És aztán azt szokták mondani, hogy addig, amíg az ember fiatal, addig nem tekint vissza. Nem tartja fontosnak, hogy megnézze, hogy mi történt vele addig. Mert hát furcsán is nézne ki, hogyha egy 15 éves fiatal visszanézne arra, hogy mi történt eddigi életébe, és húzna egy vonalat, hogy innentől minden más lesz. Mert nem. Vagy egy gimnazista az érettséginél minek fog örülni az érettségi után az, hogy sikerült. De nem biztos, hogy azt mondja, hogy akkor megnézem, mi történt eddigi 18 évembe, hogyan alakult a sorsom, mert nem sokan nézik meg. És azt szokták mondani, hogy a visszatekintés az az időseknek a dolga, van rá idejük. És ez is megint egy olyan mondat, ami nem hiszem, hogy igaz. De a Zsoltárostól azt tanulhatjuk meg, hogy igenis érdemes visszatekinteni életünk különböző szakaszában. Érdemes megnézni, hogy mi történt velünk. Érdemes megnézni, hogy miből mit tanultunk. És milyen jó lenne, hogyha meg tudnánk azt tenni, mint amit a Zsoltár író, hogy ebben a visszatekintésben teljesen őszintén áll oda Isten elé. És ebben a visszatekintésben saját magát buzdítja, és arra kéri saját magát, hogy áldjad én lelkem az Urat. Nem azt mondja, hogy áldjátok, hanem azzal kezdi, hogy én magam, aki itt állok Isten előtt, én legyek az, aki tudom őt áldani. És aztán ebben van benne egy mély szomorúság is szerintem. Hogy mondani kell egy istenfélő embernek, aki ismeri Istent, szereti Istent, Isten is szereti őt, erről ír a Zsoltárjába, de azt mondja, hogy áldjad én lelkem az Urat, mintha nem tudná áldani. Mintha nem mindig sikerülne. Mert valljuk be, nekünk sem sikerül mindig minden. Nekünk is vannak és voltak az életünkben csalódások és fájdalmak, amikor tényleg nehéz volt azt mondani, hogy én most hálát adok Istennek, vagy áldom az Istent. Mert nehéz volt kimondani. De mégis azt mondja a Zsoltáros minden keserűségével és annak tapasztalatával együtt, hogy de akkor is én áldani akarom az Urat. Én akkor is arról szeretnék bizonyságot tenni, hogy ő mennyire szeret engem. És a Zsoltárt így olvasva, bár benne van minden fájdalma egy ember életének, ami mellett egy ember életében, de mégis bizonyságot tesz. Bizonyságot tesz, mert azt mondja, hogy jó lenne néha megállni. Jó lenne néha egy kicsit csendben lenni, és jó lenne tényleg visszatekinteni az életünkre. És vannak fontos események és fordulópontok az életünkben, amikre nagyon szívesen emlékszünk, és vannak nehézségek, amiket meg szeretnénk elfelejteni. És aztán, hogyha magunkra gondolunk, emberekre, akkor sokszor az jön fel, hogy mi az, amit elrontottunk az életünkben, mi az, amit jó lenne kijavítani, mi az, amit már nem tudunk kijavítani, de jó lett volna megtenni. És mi lehet mondjuk a fájdalma a Zsoltár írónak? Mi van azokkal a helyzetekkel, amikor valamit elkövetünk valaki ellen, de már nincs rá módunk, hogy beszéljünk vele, nincs rá módunk, hogy bocsánatot kérjünk, és nincs rá módunk, hogy valamit elmondjunk. Aztán az is eszembe jut, hogy a visszatekintés és a másikra való odafigyelés. Ugye egy cikkben olvastam, hogy az idősebb generációt már nem nagyon kérdezik meg a múltról. Sőt, az is eszembe jut, hogy vannak olyan történések, amikről nem is szívesen beszélnek. És ha nem szívesen beszélnek, akkor azok eltűnnek. Azok nincsenek meg. És annyira eszembe jut az, ami nálunk is történt a családba, a feleségem családjába és a nagyszülőkkel, hogy olyan dolgokat éltek át, amiket mi el sem tudunk képzelni. És annyiszor eszembe jut, hogy ha valakit elvittek munkaszolgálatra, vagy kitelepítettek, akkor az mit élhetett át? És aztán eszembe jut Dávid, aki pedig nagyon sokszor menekül, az életét félti, és itt van benne a keserűség és a szomorúság, hogy annyi mindent elveszített, és mégis azt mondja, áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. És azt gondolom, hogyha az Isten kapcsolatról, a hitről kell beszélni, akkor valami hasonló. És az is egy fontos kérdés, hogy vajon milyen a mi Isten kapcsolatunk? Vajon hogyan tudok odaállni az Isten elé, és vajon mit mondok neki? Tudok-e úgy beszélni, mint a Zsoltár írója? Aztán, hogyha mégsem sikerül így beszélni, és ha mégsem ilyen az Isten kapcsolat, akkor olyan jó ezt a Zsoltárt mégis elolvasni. Olyan jó azt meghallgatni, hogy azt mondja, ő megbocsátja minden bűnömet, meggyógyítja minden betegségemet. Megváltja életem a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Mint egy szerető szülő, úgy van mellettünk az Isten, aki megbocsát, aki nem rúgja fel a rosszat, aki szeretettel és irgalommal koronáz meg, még akkor is, hogyha mi talán ezt nem érdemelnénk meg. Milyen jó lenne arra visszatekinteni mindig, hogy az Isten, aki élő Isten, ő az, aki bennünket alkotott. És hogyha megalkotott, akkor figyel is ránk. Ő az, aki mindenben mellettünk van. Ha a bűnöket megbocsátja, és azt írja itt a Zsoltáros, meggyógyítja minden betegségedet. És milyen érdekes ez is ez a betegség. Nem azt jelenti az a mondat, ami itt van, hogy szó szerint, hiszen mindannyian hordozunk magunkban valamit, és egy kevés olyan ember van, aki ne szedne valamire gyógyszert. De azt megtanulhatjuk ebből a dologból, hogy abban a betegségben, ami Dávidot is utoléri öregségére, abban nincs egyedül. Hogy a betegség hordozását megtanuljuk őtőle. Hogy megtanuljuk azt, hogy bármi is történjen, az Isten mellettünk és velünk van. És aztán ott van a nagy csoda benne, azt mondja, megváltja életedet a sírtól. És az ószövetségi értelmezés, gondolkodás szerint ez annak a egyik jele csak, vagyis kifejezése, hogy a halál félelemtől megszabadítja az Isten, hogy nem kell félnie. És aztán mi tovább tudunk ebben menni, hogy ténylegesen meg vagyunk váltva. Hogy ténylegesen volt Krisztus, aki megtette, amit meg kellett tennie, és élő úrként támadt fel. Hogy ő vállalt valamit miattunk, értünk és helyettünk. Hogy az Isten erre is képes. És szeretettel és irgalommal koronáz meg. Ha visszatekintünk életünkre, akkor vajon mit látunk benne? Hányszor fedezzük fel benne Isten jelenlétét? Mert azok csodás pillanatok. Akár örömteliek, akár szomorúak voltak. És milyen jó, hogy megláthatjuk az életünkbe, hogy a Zsoltáros is végig vezeti a dolgot, hogy rájön arra, hogy Isten nélkül nem ér semmit. Rájön arra, hogy Isten az, aki alkotta őt, és ő az, aki megoltalmazza és vigyáz rá egész életében. És azt is tanulhatjuk a Zsoltárostól, hogy mi is bármikor odafordulhatunk hozzá. Hogy bármilyen akadályon keresztül visz bennünket. Hogy ő erőt ad nekünk. Hogy egyedül tényleg csak benne bízhatunk, és tőle kérhetünk el mindent. És aztán hozzáteszem, hogy ezeket könnyen mondom innen a szószékről. De hozzáteszem azt is, hogy ha van egy Isten, aki ennyire szeret bennünket, ha ez az Isten annyira türelmes, hogy képes ránk várni sokszor nagyon hosszú ideig, akkor talán érdemes lenne egy picit rátekinteni. Érdemes lenne egy picit megállni, és azon gondolkozni, hogy ez a szerető Isten, ez miért szeret engem ennyire? És nem az önvádra gondolok, hanem csak arra, hogy ez az Isten tényleg szeret. És hogyha a szeretetet lehet tanulni, akkor azt tőle lehet tanulni. És milyen jó az, hogy ez az Isten elfogad engem minden hibámmal együtt. És hogy abban segít engem, hogy ezen tudjak változtatni. Mert ha megbocsátja minden bűnömet, az nem azt jelenti, hogy mindent elnéz, hanem azt jelenti és azt kéri, hogy álljunk oda elé, hogy hadd tudjon ő mellénk állni. Azt kéri tőlünk, hogy figyeljünk rá. Azt kéri, hogy próbáljunk vele kapcsolatba lépni. Ő nagyon sokszor megteszi, és szerintem az a legjobb, ha mi is ápoljuk ezt a kapcsolatot. Egy család akkor működik jól, hogyha ez a szeretett kapcsolat megvan benne. Ha a szeretett kapcsolat megvan, akkor tudunk megbocsátani, tudunk a másiknak segíteni, erőt adni, tudunk a másik mellett lenni és élni együtt. Az Úristen is csak ennyit kér tőlünk. És a Zsoltáros talán csak pont ennyit szeretett volna kifejezni, és azt meghagyni az utókor számára, hogy ő így látta ezt, tapasztaltan, bölcsen, hogy milyen az Isten. És talán annyit szeretett volna csak továbbadni, hogy az Isten hatalmas Isten, aki szeretettel, irgalommal és kegyelemmel van mellettünk. Ezért buzdítok arra mindenkit, hogy az önvádat, a saját maga bántását, azt szerintem felejtse el. Van sok hiba, amit elkövettünk, magam is sokat elkövettem, mégis azon gondolkodom, ha az Isten megbocsátott nekem, akkor nekem is saját magamnak meg kell bocsátanom. Ha ezt megtettem, akkor jobb lesz a kapcsolatom saját magammal, és jobb lesz a kapcsolat Istennel. És hogyha a kapcsolat megvan Istennel, akkor miután nem terhel semmi, ami ott van a lelkemben, akkor nyitott szívvel és szabadon tudok felé fordulni, és a másik ember felé. És talán érdemes igen visszatekinteni többször is az életünkre, megnézni annak minden terhét, megvizsgálni azt, hogy abban hol volt jelen az Isten, és megnézni minden boldogságát és szépségét is, mert abban is ott volt az Isten. Ezért arra buzdítok mindenkit a Zsoltárossal együtt, hogy naponként adjunk magunknak néhány percet, és tekintsünk vissza a nap végén, hogy mi történt velünk aznap. És bármi is történjen, akár jó, akár rossz, próbáljunk meg neki hálát adni, áldjuk őt, mert ő gondot visel ránk. Amen.